Őt hallhatják Csépányi Gábor atyával, a hitről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a kedves hallgatókat, annak a Mária Rádiót hallgatják, és a mai beszélgetésünk témája a hit lesz, és annak a megőrzése, élővététele, és hogyan lehet ebben kitartani akkor is, amikor minden az ellen mutat, hogy még van értelme hinni. És mindenről dr. Csépányi Gábor atyával fogok beszélgetni, aki az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, és az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára. Meg szeretném köszönni, hogy elfogadtad a beszélgetést, és így előre mondtam, hogy a Gábor atya felajánlotta, hogy tegeződjünk, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
Szívesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. És hát ugye a hitről beszélgetünk. Talán érdemes azzal a kérdéssel indítani, hogy mi is az a hit, mit gondolunk erről, vagy az egyház mit tanít róla. A hitről annyit tudunk, vagy mondhatunk, hogy egy isteni erény, a hit remény és szeretet isteni erényeknek az egyike. Ezek általában össze is függnek. Az erény az pedig készség a jóra, és hogyha a hitről van szó, az egy olyan állandósult beállítódás, amivel az ember teljesen szabadon átadja magát az Istennek, vagyis a láthatatlan Istenre bízza önmagát.
Ebből kifolyólag talán azt gondolhatnánk, hogy akkor elég egyfajta bizalom, vagy egy sima ráhagyatkozás, és akkor én már is jó keresztény vagyok, de talán erre rácáfol az a mondat, hogy a hit a szeretet által tevékeny. Tehát akkor hol van a jó magatartás, vagy hogyan lehet a keresztény életbe a hitnek és a szeretetnek az egyensúlyát megtalálni?
Valóban hitből fakadó tettek azok, amelyekből meglátszik a hitem. Tehát magában én mondhatom, hogy hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő, de igazából a hitemből és a reményemből, szeretetből fakadó tettek mutatják meg azt, hogy mennyire követem azt az Istent, akire rábízom az életemet. A hit az egyben ajándék is, tehát Isten ajándéka. Úgy is lehetne mondani, hogy belénk öntött erény, vagyis nem annyira a mi tettünk, annyiban csak, amennyiben ez válasz az Istennek a hívó szeretetére. Isten, aki kihívta annak idején Ábrahámot a földjéről, menj, hagyd el földedet, és mindenedet, amit van, és hogy költöz arra a helyre, amit én mutatok neked. Tehát Ábrahámot ezért is nevezik a hit ősatyának, mert ő a reménytelenség ellenére is remélt, és hitt abban, hogy ha követi az Istent, akkor abból élet fog származni. Ezért tudta megtenni például azt, hogy egyetlen fiát, Izsákot, akit hát legalábbis ugye a első feleségétől származóként, tehát Sárától származóként így tartott számon, hogy az egyetlen édes fia, akitől az ő nemzetsége majd származik, ezért tudta volna föláldozni az Isten kedvéért.
Tehát akkor azt nem mondhatjuk, hogy van a hitre egy jó módszer, hogy az kialakuljon, hanem hogy az bárkinél megjelenhet.
Ez egy kegyelem, hogyha a saját életünkre gondolunk, akkor talán elmondható, hogy az elején egy vallásgyakorlat jelent meg, vagy nem tudom, nálunk legalábbis, én katolikus családból származom, de hamarabb volt meg a vallásgyakorlat, mint a szabad igenem. Mondjuk így, hogy a felnőtt megtérésem. Tehát akkor is, hogyha megkereszteltek, én ott megkaptam azt a kegyelmet, hogy nyitottá vált a szívem az Isten hívására, ráhangolódott az Istenre, és emiatt talán ez a kegyelem, ahogy növekedett bennem, eljött az a pont, amikor viszont már teljes szabad akaratommal el tudom mondani azt, hogy én úgy szeretnék élni, hogy életemet rábízom az Istenre. Aztán persze folyamatosan vissza-vissza lopkodjuk, vagy vissza-vissza lopkodok dolgokat, és szeretném újra a kezembe venni és irányítani. Végső soron azok a határhelyzetek, amikor átélem a tehetetlenségemet, azok segítenek abban, hogy mégiscsak valahogy bízzak az Istenben. És ugye most lehet ez egy vizsga szituáció is, akár vizsgaidőszakban vagyunk, amikor azt élem meg, hogy hát igen, ez az anyag, ez eléggé sok, mondjuk ennyi idő alatt lehet, hogy megtanulni nem lehet, de azért remélem, hogy legalább levizsgázni le tudok, és az a hit visz el engem oda, hogy én megteszek mindent, ami tőlem telik, és a többit pedig rábízom az Istenre.
Egyébként ezt most teljes mértékben alá tudom írni, hogy volt olyan vizsga, amire nagyon-nagyon kevés időt hagytam, és így jó Istenre bíztam, hogy hát nem feltétlenül érdemlem meg a legjobb jegyet, de hogy amit lehet, akkor segítsen már, hogy én is utána már megteszem, amit tőlem telik. És ez maximálisan, hál' Istennek sikerült. Akkor mikortól beszélhetünk, vagy milyen jelei vannak annak, hogyha valakinek egy érettebb hite van, mert hogy én nem úgy szeretem ezt a kifejezést, hogy egy ilyen tudatos, érett, felnőtt hit, de hogy ezt hogyan vehetjük észre, hogyha valaki ezzel rendelkezik?
Azt gondolom, hogy amikor vannak életem egyre több területén, jelenik meg az Istenre való hagyatkozás, illetve a Krisztushoz való hasonulás. Amikor az evangélium az életté válik az életemben, tehát egyre többször jutnak eszembe talán bibliai szituációk, helyzetek arról az élethelyzetről, amiben éppen vagyok, vagy amiben kerülök, vagy amiben a másik kerül, és valahogy azt látom, hogy az evangélium az ma történik.
Ehhez kapcsolódva van olyan evangélium szakasz, ami különösen kedves számodra, vagy amire, hogyha rágondolsz, akkor az erőt ad?
Igen, több is van. Nagyon kedves számomra a vízenjárás története. Amikor Jézus hívja Pétert, és ugye Péter azt mondja, hogy konkrétan, ugye a leírás szerint ott vannak a bárkában, kelnek át a Genezáreti tavon, és hatalmas vihar van, és a távolról, ez most a Máté szerinti történet, a Máté 14-22, amit most így elkezdtem mesélni, hogy azt írja az evangélium, hogy távolról egyre növekvő fényesség, egy fényes alak érkezik. És először a tanítványok azt mondják, hogy kísértet, így felkiáltanak. És csak azután mondják, hogy de hát ez az Úr, hogy az Úr az. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy én is járjak a vizem. Ugye Jézus, ahogy közeledik, itt látjuk azt, hogy a hit hogyan kezd el élni. És azt is látjuk, hogy mit tett az áteredő, illetve az ős bűn, és az áteredő bűn következményeként, az, hogy értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajlóvá lett, és az a kísértés, a kételynek a kísértése megjelenik itt is. És ezen, amikor sikerül átlendülni, amikor jobban hiszünk a hitünkben, mint a kételjeinkben, és jobban kételkedünk a kételjeinkben, mint a hitünkben, igazából akkor történnek a csodák. Akkor lehet vízen járni, és ez a vízen járás, hogy a hullámok akkor is ott vannak, de már hatalmuk már nincsen, hogyha én Jézusra nézek folyamatosan. Ő rá, és arra megyek, amerre ő hív. Hogyha azt mondja, hogy lépjek ki a vízre, akkor elhiszem, hogy most akkor arra hív, és kilépek. Akkor is, hogyha ez őrültségnek tűnik.
Én nagyon-nagyon szeretem Szent Pétert, úgyhogy nagyon örülök, hogy most így ő szóba jött. Nekem ő tényleg egy ilyen szikla, és hogy akár a hitünket is hasonlíthatjuk ahhoz, hogy legyen olyan, mint egy szikla, tehát hogy olyan erős. Az életünkben lehetnek hullámok. Milyen kézzelfogható eszközök vannak ahhoz, hogy mi ezt a Jézusra nézést ebben kitartsunk, és hogy ezt ne adjuk föl, amikor nagyon nagy hullámok vannak körülöttünk?
Elsősorban nagyon fontos, hogy higgyünk abban, hogy nem kell magányoskodnunk. Tehát, hogy a magányból el tudjunk mozdulni az egyedül lét felé. A magány és az egyedül lét között az az alapvető különbség, hogy a magányban az ember a hiányra koncentrál. Tehát hiánycentrikusak vagyunk, amikor viszont egyedül létre jutunk, akkor elkezdjük látni mindazt, ami létező, és elkezdünk örülni annak, hogy létezünk. Ez az alapvető feltétele annak, hogy megnyíljon a szívünk a másokkal való találkozásra, vagyis, hogy az izolációból, az elszigetelődésből a kommunió, a közösség felé elmozduljunk. És amikor közösségben vagyunk valakikkel, akkor maga a közösség is hordoz egy olyan erőt, hogyha együtt figyelünk Jézusra, akkor valahogy kézzelfoghatóvá válik számunkra az ő jelenléte. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak az időjárásról, vagy a tragédiákról beszélgessünk, meg az ökológiai válságról, hanem hogy beszélgessünk arról is, hogy hogyan imádkozunk, hogy mi történik az imádságunkban, hogyan találkozunk Jézussal, és hogyha valakit közülünk megérint az Úr közelsége, akkor találjunk rá szavakat, és legyenek ezzel kapcsolatos kérdéseink. Mert amikor ez megvan, például, hogy hogyan tapasztaltad meg az ő közelségét, milyen volt ott ő, akkor egyre inkább újra átéljük, élővé válik az Isten örök jelenében ez a közelség, és amikor vele vagyunk együtt, akkor a sugárzóvá válik az életünk, egész egyszerűen.
Kicsit az egyedül létből kilépni, hogy amikor másnál, én mondjuk látom, hogy neki épp nehézsége van, akkor akár hajlamosak látunk azt mondani, hogy figyelj, tarts ki, imádkozz, ez majd jobb lesz. De hogy ez nem mindig elég, hogyha én csak ennyit mondok az illető személynek. Én, mint barát, hogyan tudok segíteni, hogy a másik hite megerősödjön, vagy hogy esetleg visszatérjen azokhoz a szokásokhoz, amik őt megerősíthetik.
Megkérdezhetem, hogy mikor voltál utoljára együtt az Úrral, vagy mikor érezted utoljára az ő közelségét. És oda kísérhetem őt abba a jelenlétbe, oda ahhoz az érintéshez, amit ő átélt. És utána együtt nézhetünk rá arra az Úrra, aki ott van a közelben. Vagy hogyha ilyenről nem tud most számot adni, akkor megkérhetem arra, vagy megkérdeztem, hogy van-e kedve imádkozni egyet. És akkor fogok egy szentírási szakaszt, akár a vízenjárást, együtt elolvassuk, belehelyezkedünk, elképzeljük, hogy vajon hol van a mi helyünk ebben a történetben. Mindezt úgy, hogy lehetőleg Krisztus fókuszú legyen, és figyeljük őt. Ő mit tesz ott? Van-e érzésed arról, hogy hogyan van jelen az Úr? Mire vágyik a számodra? Vagy el lehet-e időzni az ő közelségében? És egész egyszerűen csak ott tartjuk egymást Jézus közelében. És a többit intézi ő. Az, hogy én hiszek, és jobban hiszek az ő tapasztalatában, mint ő saját maga, az segíti őt, hogy újra elkezdjen hinni.
Egyébként én azt figyeltem meg ahogy készültem az interjúra is, hogy a Bibliában annyira sokszor meg van említve a hit, de akár, hogy Jézus mondja, hogy ne félj, csak higgy, vagy hogy asszony nagy a te hited, és hogy sokkal többször beszél róla, mint mondjuk a szeretetről, miközben tulajdonképpen az az új parancsolat, meg hogy az a parancsoknak a foglalata. De hogy miért van, hogy ennyire kihangsúlyozta a hitet a számunkra, hogy erre ekkora hangsúlyt fektetett a szeretet mellett?
Lehet, hogy azért, mert a kettő valahogy összefügg, és egymás számára nagyon sokszor a hitből fakadó tettekkel tudjuk megmutatni a szeretetünket.
Kicsit tovább így a személyes történetek felé, hogy papként rengeteg élettörténettel találkozhattál, és volt-e olyan eset, ami esetleg talán a te hitedet is próbára tette?
Mindenképpen az ártatlanok szenvedése az egy ilyen szituáció. Most így konkrét, nagyon nehéz helyzet az nem annyira jut az eszembe. Én korábban medikus voltam, meg hát orvosnak tanultam, és ott voltak olyan kórházi helyzetek, amik azért nehezek voltak, de például most eszembe jut egy idős néni, akinek nagyon beszédes neve volt, de hát nyilván nem mondhatom el, mert egy vizsgálati szituációban történt, illetve egy kérdőíves vizsgálat alkalmával, de egy krónikus veselégtelen beteg dialízise közben történt, hogy azt láttam, hogy ott van a néninek az ágyán a rózsafüzére. És medikusként a pszichonefrológiai munkacsoportnak voltam a tudományos diákköröse, és éppen egy kérdőívet validáltunk, egy amerikai kérdőívet a magyar viszonyokra, és ehhez ugye föl kellett tenni a kérdéseket, és én megláttam a rózsafüzért, odaléptem ehhez a hölgyhöz, és elkezdtem kitölteni vele a kérdőívet, ami mondjuk egy negyed órát vett volna igénybe, de végül is ott maradtam a dialízis kezelés alatt, az egy 3,5-4 órás kezelés, és beszélgettünk. És azt éltem meg az ő közelében, hogy kettőnk között ott jelen valóvá vált az Úr, az Isten ott volt, mégpedig olyan módon, hogy a néni elkezdett arról beszélni, hogy hányféle betegsége van, és hogy, de hihetetlen derűvel, hogy ezt a betegségét ezért a rokonáért ajánlja föl, azt a betegségét azért a rokonáért, és hogy ő már nem is tudom hány lelket megmentett, azért, mert a szenvedéseit azt így konkrétan akarja egyesíteni Jézus szenvedéseivel, és azt mondja, hogy ezek a szenvedések, ezek nem hiába valóak, hanem valakinek az üdvösségét szolgálják. És ő ezt szabadon vállalja. És ezt olyan erővel tudta mondani, és olyan béke és boldogság volt a hölgy körül, hogy igazán jó érzés volt vele beszélgetni, meg ott lenni.
Egyébként ezek a szituációk, amikor ennek tanulja lehetünk, vagy akár én is tanulja lehettem jó néhány megnyilvánulásnak, amikor valaki tanúságot tesz arról, hogy mekkora a hite annak ellenére, hogy mondjuk számunkra nagyon megrendítő dolgok történnek vele. És sokan mondják ezt egyébként, akik ezt belátják, hogy a szenvedésnek van értelme, hogy ők ezt felajánlják másokért, vagy hogy Pió atyától származik az, hogy minél kedvesebb egy lélek Istennek, annál több megpróbáltatásban lesz részünk, szóval ezt nem kell mindig egy büntetésnek felfogni, sőt, hogy ezt ebben tényleg a hit próbáját lehet látni. De egy kicsit visszacsatolnék a Biblia vonalához, meg a vasárnapi evangéliumhoz, mert ugye a kánai mennyegző volt, ami számomra egy nagyon kedves történet. Egyrészt a szűzanya miatt is, másrésztről ugye, hogy Jézus azzal kezdi meg, tehát egy ilyen örömteli hangulatban kezdi meg a működését. Én nagyon szeretem ezt a fajta kicsit őskeresztény hozzáállást, hogy Jézus megoldja. Akár egy Lázár feltámasztása, akár a vízből borráválás, tehát hogy annyi csoda történik Jézus körül, és ezt hogyan tanulhatunk a szűzanyától, meg az apostoloktól, hogy bízzunk.
Először is a szűzanya figyelmességét emelném ki, hogy fölfedezi, hogy fogytán a bor. És ahogy szól Jézushoz, hogy nincs boruk, nem követelőzik, hanem teljesen szabadon hagyja Jézust ebben a dologban, de valahogy így mégis rábízza. Hogy hát ez a helyzet, hogy nincs boruk, a többit azt tudja az Úr is, hogy itt egy 8 napos menyegző van, lakodalom, és az nagy szégyen, hogyha valaki nem tud vendégül látni másokat, és hát ugye a menyegző szükség van a borra. Jézus válasza, asszony, még nem jött el az én órám. És ezzel a mondattal Jézus gyakorlatilag átköti a kereszthalálához, a szenvedéshez, a kereszt áldozatához, a megváltó áldozatához ezt a helyzetet. Ami számomra azért érdekes, mert hogyha a Szentírás nézzük, akkor gyakorlatilag Ádám és Éva menyegzőjével indul, és a bárány menyegzőjével zárul le. És a bárány menyegzője, ami újra és újra előkerül, hogy az Isten országát, vagy az örök életet, illetve az Istennek az emberrel kötött szövetségét, azt nagyon gyakran a Biblia egy menyegzőhöz hasonlítja, illetve ahogyan mondjuk Izaiást olvassuk, hogy amint a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül neked a te Istened. És az örömhír itt ez, hogy amint a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül neked a te Istened. A vőlegény, én vasárnap megkérdeztem több vőlegényt is, hogy hát hogyan örül a menyasszonyának, és kivétel nélkül ugye azt mondták, hogy nagyon, és amikor ezt tovább bontottuk, akkor benne volt egy ilyen várakozással teli bizalom, volt benne egy picike kis szorongás is talán, hogy vajon sikerül-e. Én úgy gondolom, hogy Isten részéről ez valahogy úgy jelenhet meg, hogy küzd értünk, vagy vágyik ránk, és arra, hogy vajon sikerül-e hittel válaszolnia ennek az embernek az én hívásomra. És Mária ezt meg tudta tenni. Ugye ezért volt lehetséges egyáltalán a megtestesülés is, hiszen amikor az angyal köszönti az angyali üdvözletben, akkor Mária azonnal hittel válaszol. Még ha nem is érti, de alapvetően beleegyezik, legyen nekem a te ígéd szerint. Itt ugyanez, vagy valami hasonló történik, hogy nincs boruk, de hát ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És még az is lehet, vagy időnként eszembe jut, hogy nem lehet, hogy Jézus ezt a fajta bizalmat és ráhagyatkozást Máriától tanulhatta, hogy vagy a mi atyánkot, azt Mária már eléélte. Végül is, amikor a Magnificatot olvassuk, akkor, hogyha ezt valaki figyelmesen végigolvassa, nagyon hasonló dolgok vannak benne, és megtalálhatók benne belébújtatva a mi atyánknak a sorai. Tehát ez a történjék velem a te akaratod szerint, ez itt is megnyilvánul, és utána, hogyha tovább megyünk, miután Jézus szól, hogy még nem jött el az én órám, Mária kitart abban a hitben, hogy Jézus valamit tenni fog. És ezért mondja a többieknek, hogy tegyétek, amit mond. És bármi is az, az úgy lesz jó. Tehát ez a fajta ráhagyatkozás jelenik itt meg, és ezt tanulhatjuk Máriától. Először talán, hát van olyan, amikor ez kicsit kényszerű is, az élet hozza. De van olyan is, amikor kisebb dolgokban azt mondhatjuk, hogy hát én ezt most rábízom az Istenre. És minél több ilyen kis dolog van az életünkben, ezekből adódik össze az egész életünk. Mindig folyamatosan apró kicsi döntések összessége. És hogyha folyamatosan a kis döntéseinket Isten mellett hozzuk meg, akkor egyrészt az Isten szerintivé válik az életünk, az szerint a karizmánk szerint fogunk élni, amink van, amire ő teremtett, amit ő adott, és így olyan módon tudunk ajándékká válni a világ számára, ahogyan azt az Úristen is elképzelte, vagy amit megálmodott rólunk.
Ezzel az örömteli történettel és Mária példájával szeretném megköszönni a hallgatók figyelmét, és Ferenc pápához csatlakozva, meg egy kicsit kiegészítve, én azt mondanám, hogy a remény zarándokai mellett lehetünk a hit és a szeretet zarándokai is ebben a szent évben, és nagyon szépen köszönöm, Gábor atya, hogy még egyszer elfogadtad a meghívást, és nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat is.
Én is köszönöm a figyelmet, és mindenkinek áldott, boldog új esztendőt kívánok.
Köszönöm.
A Szentdomonkos Világi Rend első országos találkozóját tartotta Budapesten 2025. január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének liturgikus ünnepén. Az eseményen Varga László kaposvári megyés püspök tartott előadást Van szeretet, van remény címmel, melyet az elmúlt percekben hallottak.
Mária Rádió.
A mai nap költője Berda József.
A mai nap költője Berda József.